A bírák korában volt egy Szoreából, Dán törzsében való ember, Manoach volt a neve. Felesége magtalan volt, és nem volt gyermeke. Az úrangyala megjelent az asszonynak, és így szólt hozzá. Magtalan vagy, és nincs fiad, de fogansz majd, és fiút szülsz. Vigyázz tehát magadra, ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél tisztátalant, mert fogansz, és fiút szülsz. Borotva ne érintse fejét, mert ez a gyermek nazír. Istennek szentelt ember lesz anyja méhétől fogva. Ő lesz, aki majd elkezdi Izraelt kiszabadítani a filiszteusok kezéből. Az asszony elment, és elmondta férjének. Megszólított Istennek egy embere, Isten angyalára hasonlított, olyan fönséges volt. Megkérdeztem tőle, honnan jött, de nem mondta meg nekem a nevét. Ellenben így szólt hozzám, fogansz és fiút szülsz, ezért mostantól ne igyál se bort, se szeszes italt, és ne egyél semmi tisztátalant, mert ez a gyermek Isten nazírja lesz anyja méhétől kezdve halála napjáig. Az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnőtt, és az úr megáldotta. Az úr lelkének ösztönzésére elkezdte működését a választott nép körében. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a feleketek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Herodesnek, Judea királyának napjában élt egy Zakariás nevű pap, aki Abia papi osztályába tartozott. Felesége Áron törzséből származott, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, és fedhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. De nem született gyermekük, mivel Erzsébet magtalan volt, és már mind a ketten éltesebb korúak voltak. Amikor Zakariás egy alkalommal osztályának rendjében szolgálatot teljesített Isten szín előtt, ráesett a sors, hogy a papi szolgálat szokása szerint az Úr templomába menjen és bemutassa a tömjén áldozatot. Tömjén áldozat órájában nagy tömeg imádkozott a templomon kívül. Akkor az áldozat oltár jobb oldalán megjelent Zakariásnak az úrangyala. Láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, sőt, már anyja méhében betelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít Istenükhöz, az Úrhoz. Illé szellemében és erejével fog színe előtt járni, hogy az atyák szívét a fiak felé fordítsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet. Zakariás erre megkérdezte az angyalt, miből tudhatom meg mindezt, hiszen már öreg vagyok, és feleségem is éltesebb korú. Az angyal így válaszolt, én Gábor vagyok, az Isten színe előtt állok, aki azért küldött, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél szavamnak, amely majd valóra válik annak idején, megnémulsz, és nem tudsz beszélni a beteljesedés napjáig. A nép várt az Zakariást, és csodálkozott, hogy annyit késlekedik a templomban, amikor pedig kijött, nem tudott megszólalni. Ebből megértették, hogy a templomban látomása volt. Intett nekik, de néma maradt. Mihely szolgálatának napjai elmúltak, hazament. E napok után felesége Erzsébet méhében fogant, de 5 hónapon keresztül titkolta. Így tett velem az Úr, mondta, arra méltatott e napokban, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, Az első, ami föltűnik a mai evangéliumi részletben, az a hosszadalmas és alapos leírás keresztelő Szent János szülei származásáról. Ha összevetjük azzal, amit akár Szűz Máriáról, akár Szent Józsefről ír az evangelista, be kell látnunk, hogy róluk szinte semmit sem szól. Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Ennyi, és többet nem tudunk meg a családjukról, vagy saját magukról. Miért ez a nagy különbség? Az egyik válasz talán az lehet, amit a magyarázók feltételeznek, a keresztelő Jánosról szóló leírás szinte kerek egész, és akár külön is megállhatná a helyét. Úgy tűnik, hogy a János tanítványoknak volt valami saját gyűjteménye a mesterük életéről, és az evangelista ezt használta föl, illesztette be a maga művébe. De az is lehet, hogy Szent Lukács úgy vélte, János működésével indul mindaz, amit újszövetségnek nevezünk. Hiszen ez az újszövetségből nőtt ki, elválaszthatatlan a kettő egymástól, miközben lényeges különbséget is mutat a kettő között. János még az ígéret, de már közelít a beteljesedéshez, míg az Úr Jézus az ígéret beteljesedése. János hitelességét még ószövetségi mércével kell mérni, és ezért fontosak a fölmenők. Jézus Krisztus azonban az Isten fia, és az ő hitelességét az istensége adja meg, és nem pedig emberi vonatkozások igazolják. Ő ugyanis nem szorul igazolásra. A másik érdekessége a leírásnak, hogy bőségesen beszél Zakariás és Erzsébet igaz voltáról, a törvényhez való hűségéről, majd kénytelen megállapítani, hogy a házasságuk gyermektelen volt. Ez viszont abban a korban nem egy sajnálatos adottság volt, hanem valami titkos bűn megszégyenítése, leleplezése. Ezt egyébként az apokrifek Szűz Mária szüleivel kapcsolatban is bőségesen és kiszínezve adják elénk. Keresztelő János szüleinél talán ilyenek nem voltak a papi család miatt. Vagy talán Szent Lukács nem tud, illetve nem akar beszélni ilyenekről, hanem csak ilyen finoman utal a megvetésre. Ezzel a leírással azonban beleállítja János születését abba a sorba, amelyet a szentíratokban találunk, jelentős személyiségek történetében. Izsák, Sámson, Sámuel. Őket köztisztelet övezi, így Jánosra is vonatkozik Isten ajándéka. És ha Isten ilyen megbecsülésre méltatta a szülőket, akkor jogos a rokonság kérdése a névadáskor, vajon mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. De ez a következtetés már a szülőkre magukra is érvényes. Az emberi látszattal és megítéléssel szemben ők Isten különleges adományára voltak érdemesek. Tény, hogy az evangélista már a János születésének eseményeiben is meglátta a Szentlélek működését, aki a későbbiekben is különlegesen működik az előfutár egész életében és rendkívüli életpályájában. Arra vonatkozóan, hogy a környezet bántotta-e vagy lenézte-e az előfutár szüleit gyermektelenségük miatt, talán még egy utalás vonatkozhat. Az utolsó mondatban éppen Erzsébet öröméről szólva jegyzi meg az evangelista, hogy Erzsébet 5 hónapig titkolta Isten csodálatos ajándékát. Vajon miért? Nem akart látványosság lenni azok előtt, akik elkönyvelték őt magtalannak? Vagy talán nem akart újabb sebeket kapni az eddig eltűrtek mellé? Azt bátran feltételezhetjük, hogy megtudta Zakariástól részben a némasága okát, részben az angyali jelenés üzenetét. Miért nem mert nyilvánosan ünnepelni és hálát adni ezek után? Nem tudunk erre választ adni, de minden esetre ez a tény utalhat a társadalmi kiközösítés, lenézés kegyetlen sorsára. Erzsébet szava is ezt igazolja, amikor szégyenről beszél. Így tett velem az Úr, arra méltatottam e napokban, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Talán az is megeshetett, hogy Zakariást megvédte a megszólásoktól a papi hivatala, míg Erzsébetet titokban kibeszélték a környékbeli asszonyok. De mintha az evangelista által adott jellemzés is valamiféle visszavonult életre utalna. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint. Itt nem arról beszél a Szentíró, hogy az emberek nagyra becsülték őket, a példás életüket látva, nem azt állítja, hogy úgy tekintettek rájuk, mint akik gondosan betartják a törvényeket, és ezért köztiszteletben állnak. Pusztán az igaz voltukat állítja, minden egyéb megjegyzés nélkül. Zakariást nem tilthatták el a papi működéstől bizonyított vétek nélkül. Az pedig csak feltételezés és kegyetlen ítélkezés volt az emberek részéről, hogy a gyermektelenség Isten büntetése számukra. Azt mindenképpen feltételezhetjük, hogy nem lehetett könnyű a házaspár élete ebben a gyermektelen állapotban. Talán ennek a közvélekedésnek is szerepe lehetett abban, hogy Zakariást félelem fogta el az angyal megjelenésére. Érdekesen fogalmaz Szent Lukács, láttára Zakariás zavarba jött. Az angyal még egyetlen szót sem szólt hozzá, de ő már zavarban van. Mi lehetett ennek az oka? Az ember azt gondolná, hogy egy pap bizonyos mértékig jártas a természet fölötti dolgokban, és ha meglepi is, hogy Isten valami rendkívüliséggel közelíti meg őt, ez még nem keltene benne félelmet. Persze, párhuzamként fölhozhatnánk Szent Péter példáját, aki a csodálatos halfogás láttára az Úr Jézus lába elé borult. Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Talán Zakariás is úgy gondolta, hogy méltatlan ilyen isteni élményre. Csak hogy Péterből nyomban a bűnvallomás fakadt ki, míg Zakariás egyszerűen csak félt. Persze az is lehet, hogy a már hosszú idő óta való eredménytelennek tűnő kérés és imádság miatt hőkölt meg az angyal megjelenésekor. Ugyanakkor az is tény, hogy ez a találkozás nem azzal a kitörő örömmel végződött, ami elvárható lett volna egy ilyen alkalommal és egy ilyen hír hallatán. Ha ezt a leírást összevetjük azoknak az ószövetségi nagyoknak a születésével, akik szintén Isten különleges adományaként jöttek világra, hasonló reakciót találunk. Ábrahámnak megjelenik Isten három vándor alakjában, ő pedig megvendégeli őket. Ekkor hangzik el Isten ígérete, hogy Ábrahámnak, az idős embernek egy év múlva fia születik Sárától. Ábrahám ámulva hallgatja Isten ígéretét, de Sára a sátorban hitetlenkedő nevetésre fakad. Sámson szülei is bizonytalankodva fogadják az angyali híradást a születendő gyermekükről. Talán csak Sámuel édesanyja jelent kivételt, bár neki nem is jelent meg angyal. Sok sírására és könyörgésére Héli főpap áldásával válaszolt Isten. Azok, akik belemerültek a mindennapi teendőikbe, érthető módon megilletődötten és zavartan fogadják Isten ajándékát. Na de miért ilyen hitetlenkedő egy pap, aki éppen az Isten előtti hódolat ügyével van elfoglalva, és áldozatot mutat be? Gondolom, az riasztotta meg, amiről Szent Pál beszél a korintusi levélben, és ami sokak számára megborotánkoztató volt. Isten azt választotta ki, aki a többiek szemében semminek látszó, nem előkelő, netán éppen lenézett. És akkor vessünk egy pillantást a szűzanyára is, aki ugyanilyen ajándékban részesül, de aki egyáltalán nem rendül meg az angyal megjelenésekor. Számára csak a különleges köszöntés okoz meglepetést, nem pedig a jelenés maga. Ezt a festők úgy ábrázolták legtöbben, hogy éppen imádság közben, Istenben elmerülve találta őt az angyal. A legenda hagyománya azonban azt állítja, hogy a názáreti kútnál szólította meg Isten angyala, a mindennapi munka közepette. Bármelyik helyszínen történt is ez a találkozás, ő úgy fogadja az angyalt, mint aki maga is részese Isten dolgainak. Bár az ószövetségi felfogás még megmutatkozik a szavaiban, amikor az Úr szolgáló leányának nevezi magát, mégis ő már Isten ügyének részvevőjeként cselekszik. Mondhatnánk, már az új szövetségi embert láthatjuk a szűzanyában. Elgondolkodtató, hogy vajon mi hogyan fogadnánk egy angyal jelenését. Ijetten és megrettenve, vagy inkább megtisztelve, kiválasztva éreznénk magunkat? Gondolom, sokan inkább megszeppennének, és így fogadnák az égi küldöttet. Pedig valójában számunkra természetesnek kellene lennie a mennyeiekkel való találkozásnak, hiszen mi azt valljuk teljes joggal, hogy Isten gyermekei vagyunk. Miért is kellene félnünk azoktól, akik ugyanannak az országnak a részesei, amelynek magunk is polgárai lettünk? Sokkal jobban tudatosítanunk kellene tehát, hogy mi valóban Isten gyermekei vagyunk. Ennek nem csak az imádságban kellene megmutatkoznia, hanem például abban is, ahogyan ezekről a szent eseményekről gondolkodunk. Ezek ugyanis egyáltalán nem távoliak tőlünk, még ha időben igen messze történtek is. Hiszen a mi ügyünkről, a mi lelki történésünkről szólnak, és egészen közvetlenül érintenek bennünket. Azt kellene jobban a magunkévá tenni, amit Szent Pál mond, minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Az evangéliumok a mi ügyünket írják le, a mi történelmünket adják elénk, Istennek az irántunk való szeretetét mutatják és beszélik el. Ugyanakkor azt sem felejthetjük el, hogy mi nem angyalokkal, hanem magával az angyalok urával találkozunk egészen közvetlenül minden napunkon. Hiszen, ahogyan szintén Szent Pál figyelmeztet, a Szent Lélek temploma vagyunk. Egyben az Úr titokzatos testének a tagjai is, sőt a Szent Áldozályban fizikailag is egyesülünk a mi megváltónkkal. Mindebből az következik, hogy természetes közegünknek kell tartanunk a természet fölöttit. Hozzánk az Isten országa már nem csak közel van, hanem mi benne élünk, a részei vagyunk. Nem lenne szabad meglepőnek tartanunk az angyalokkal való találkozást. Zakariás története tehát erősítse bennünk a tudatot, hogy természet fölötti közegben élünk, erősödjék bennünk az öntudat, amire Szent Péter szavai biztatnak. Ti választott nép, szent nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.